Az endometriózis az egyik szakterülete. Mi pontosan ez a betegség, és hány nőt érint Magyarországon?
Az endometriózis körülbelül minden tizedik nőt érint. Magyarországon körülbelül 200 ezer diagnosztizált endometriózis beteg van, és hát sokan vannak, akik még nincsenek diagnosztizálva, de nagyon fájdalmas menstruációkkal, meg egyéb nőgyógyászati panaszokkal küzdenek. Az endometriózis gyakorlatilag az endometrium, mély nyálka hártya magyarul, megtelepedése máshol a hasüregben. Gyakorlatilag négy formája különíthető el. Az endometriózis interna vagy adenomiózis, amikor ez a mély nyálka hártya a méhen belül marad, de beterjed a mély izomrostjai közé, fésűfokszerűen vagy kesztyújszerűen. A petefészekre lokalizált forma a második, endometriómának vagy csokoládécisztának is szokták nevezni. Ez egy nagyon jól vizualizálható formája az endometriózisnak ultrahangvizsgálattal. Létezik a hashártyára kiterjedő úgynevezett peritoneális endometriózis. Ez mindig diffúz, úgy kell elképzelni, hogy a szervek hashártya borítékán, illetve a méhet tartó szalagokon, a hólyagnyálka hártyáján, vagy a beleken ilyen kis színes gombos tűfelnyi felrakódások vannak. És a negyedik legsúlyosabb formája a mélyen infiltráló endometriózis, amely ráterjed a kismedencén kívül is szervekre, hólyagra, húgyvezetékre, az alsó bélszakaszra, a rektoszigmára, vagy akár a vékony bél utolsó szakaszára, a terminális íleumra, de a legváltozatosabb helyeken, tüdőben, agyban is láttak már endometriózist.
Ez nem gyógyítható betegség, csak karbantartható.
Jelen tudásunk szerint nincsen olyan kezelési alternatíva, ami teljesen meggyógyítaná az endometriózist sajnos.
Melyik a leginkább érintett korosztály?
Hát egyértelműen a termékeny korosztály, gyakorlatilag a serdülőkortól a menopauzáig. Sajnos még a menopauzára sem tudom azt mondani, hogy biztos mindenki tünetét meg fogja szüntetni, mert a súlyos adenomiózis, akinek nagyon megnagyobbodik a méhe, és nyomja a hólyagot, a végbelet, vagy szexuális élet során panaszt okoz, az sajnos még a menopauza után is megkeseríti a beteg életét.
Nem először beszélgetünk ebben a témában, és amikor először kérdeztem önt erről, akkor ahhoz a cikkhez rengeteg olvasói kérdés érkezett. Az első kérdés az rögtön az volt, hogy miért nem foglalkoztunk a cikkben a gyógyszeres kezeléssel. Egy olyan betegnek a sorsát kísértük ott nyomon, aki már nagyon súlyos állapotban van, szinte életmentő műtét, talán nem túlzás ezt mondanom, az, ami vár rá. És persze mindezt megnehezítette a járvány, amúgy sem rövidek a várólisták. Miért kell eddig eljutni? Mi a kulcsa annak, hogy ezt esetleg gyógyszerrel is lehessen kezelni, vagy karbantartani?
Ő személyes, előzményes anamnézisét én nem ismerem, de az tény, hogy még mindig nagyon sok év telik el az endometriózis diagnózisának a felállításáig, bár ebben Magyarország nem áll rosszul, hangsúlyozom. Illetve a másik gond az az, hogy nem biztos, hogy olyan specialistához kerül, aki megfelelően fel tudja állítani a stádiumot, illetve megállapítani azt, hogy a betegsége mennyire terjed rá a környező szervekre, tehát azt, hogy elegendő-e a gyógyszer vagy műtéti kezelés szükséges, azt egyénileg kell mérlegelni. Tehát akkor döntünk helyesen, hogyha a betegnek egy beteg utat felkínálunk, hogyha az személyes, megelőző, és a lehetőség arra adott, arra a kezelési alternatívára, ami neki a legjobb lenne. Ugye a COVID az egyértelműen nehezítette a műtéti eljárásokat, és sajnos nem mindenkinek egyformán jól működik a hormonterápia. A hormonterápia bevezetésének az az alapja, hogy ez a betegség hormonfüggő. Ugye az ösztrogén dominancia az, ami a betegséget súlyosbítja, és minden olyan kezelés, fogamzásgátló tabletta, az endometriózis kezelésében gold standardnak számító egy gyógyszer, ami folyamatos szedésű, vagy akár 6 hónapra adott injekciós kezelés, amivel felfüggesztik a menstruációt, az ugye a ményálka hártya szigeteknek a sorvadásához, atrofiájához vezet, következményesen az ehhez kötődő panaszok is enyhülnek. Azt sajnos nem állíthatjuk, hogy az endometriózis gyógyszeresen meggyógyítható, ilyenkor a döntés az a panaszok mérséklésére és a progressziónak a csökkentésére kell, hogy irányuljon.
Hiszen arról beszéltünk, hogy ez nem gyógyítható, csak karbantartható, de mondjuk egy gyógyszeres kezeléssel meg lehet előzni a műtétet, vagy mindig a műtét a vége ennek a kezelés sorozatnak, csak az a kérdés, hogy ez mikor következik be?
Nem mindig a műtét a vége. Nekem számos olyan páciensem van, akit fájdalmas menstruációval, kisméretű endometriózis cisztával diagnosztizáltunk, amíg nem szeretett volna gyermeket, addig kapott fogamzásgátló tablettát. Hál' Istennek a terhesség spontán bekövetkezett, ugye arra az időszakra, amíg kismama és szoptat felfüggesztődik a ciklus, következményesen az endóhoz kötődő tünetek is, és soha nem kerülne, tehát van olyan is, akit nem kell megoperálni.
Itt fontos az időtényező?
A stádium, tehát az, hogy az a mélyen infiltráló endometriózis, ami a betegnek az életét úgy megkeseríti, hogy munkaképtelenné válik egy hétre, semmilyen feladatát nem tudja elvégezni, menstruáció alatt véreset pisil, vagy véres a széklete, reménytelen a szexuális élet, a teherbeesése akadályozott, azt a pácienst mindenképp meg kell operálni.
A meddőségek jelentős százalékának hátterében az endometriózis áll Magyarországon. Körülbelül milyen arány ezt lehet tudni?
A meddőségi centrumok pacientúrájának 40-50%-a endometriózisos páciens, viszont az nem igaz, hogy minden endós páciens meddő. Nagyon sokan spontán teherbe tudnak esni, hiszen endokrin szempontból nekik petejérésük van, termékenyek. Nem is jelenti az endometriózis a termékeny életszakasz koraibb lezárulását. Úgyhogy aki spontán teherbe tud esni, az nagyon szerencsés, de akiknek például súlyos adenomiózisuk van, tehát a méhükre lokalizált endometriózisok, vagy a pete vezetékük elzáródott, azok nehezebben esnek teherbe, és néha IVF szükséges.
Azt mondja, hogy a meddőségi centrumokból van ez az adat. Ez azt jelenti, hogy itt a meddőségi centrumokban, amikor azt vizsgálták, hogy miért nem esik teherbe, akkor jöttek rá arra, hogy endometriózisa van?
Általában IVF centrumba a szerencsésebb beteg teljesen kivizsgálva kerül. És ugye a lombik sem mindenre jelent megoldást. Az a jó, hogyha azt küldjük lombik centrumba, akin ez egyértelműen segíteni tud. Tehát én mindig előtte teljesen kivizsgálom a betegeket, mert akinek egy pajzsmirigy alulműködése van, vagy egy inzulinrezisztenciája, PCO szindrómája, és számos olyan kórkép, ami nem a lombik megoldására vár, hanem egy másfajta kezelésre, és azoknak megadatik az a lehetőség, hogy ennek rendezését követően spontán essenek teherbe, ott ezt meg is kell adni. És az endósokat se küldjük automatikusan IVF centrumba, a enyhe és középsúlyos adenomiózisnál még megpróbáljuk a spontán teherbeesést egy kis segítséggel, mondjuk a sárga testfázis támogatásával, és az inszeminációt. Egy súlyos négyes stádiumú endós beteg, akinek a petevezetékei érintettek, tele van összenövéssel a has, ráadásul a túl hosszú ideig történő várakozás a spontán teherbeesésre a betegséges súlyosbodásához vezethet, azokat pedig inkább lombik centrumba kell, hogy irányítsuk.
Egy anyuka kérdezte a kommentekben, 18 éves a lánya, 12 éves kora óta menstruál, és gyakorlatilag folyamatosan rosszul van, különösen az első napokban, ez ájulásig is súlyosbodik. Mi az a pont, amikor egy szülőnek közbe kell avatkozni, és azt kell mondani, hogy ez már nem normális?
Ez az a pont. Tehát az, hogy valakinek a menzesze első napja fájdalmas, amikor leválik a nyálkahártya, ugye a mély egy izomszerv, annak összehúzódásai váltják ki a nyálkahártya lelöködését, és a vérzés megszűnéséhez is kell ugye ez a kontraktilitás, ez nem feltétlenül jelent betegséget. Tehát aki az első napját egy fájdalomcsillapítóval enyhítve, gyakorlatilag tünetmentesen átbillen a menzeszen, ott nem kell endóra gyanakodnunk. Viszont ha ez minden egyes menstruációt követően ciklusos fájdalmat, ájulásig, sürgősségi ambulanciáig vezető fájdalmat jelent, akkor viszont el kell menni nőgyógyászati vizsgálatra.
Nálunk vannak endocentrumok, van elegendő ebből az országban?
Olyan endocentrum, ahol mind a diagnózis felállításában, képalkotó diagnosztikában, a teljes operatív, alternatív lehetőségekben és az utókezelésben és még a meddőségben is jártas centrum. Jelen pillanatban gyakorlatilag egy van, de arra irányuló törekvés, hogy centrumokat hozzanak létre az endometriózis betegek ellátására van. Ez egyrészt egy betegigény is, másrészt valóban akkor lesz ennek sikere, hogyha specialisták kezelik ezeket a betegeket, különösen a súlyosabb stádiumokat. Tehát azok a páciensek, akiknek fáj a menzeszük, és egy nincs súlyos endójuk, bármely nőgyógyász fölírva egy fogamzásgátló tablettát, enyhülnek a tüneteik, természetesen nem kell, hogy ebben a centrumban jelentkezzenek. De amennyiben a betegségük ennél súlyosabb, hiszen sem az ultrahang nem annyira egyértelmű mindenki számára, és az MR diagnosztika pedig csak néhány kiemelt centrumban működik nagyon jól. Kettő olyan hely van az országban jelen ismeretem szerint, ahol egy tím, összeszokott tím operálja az endót, amiben nőgyógyász, urológus, pélsebész kollega is van, és olyan tapasztalt aneszteziológus, aki a posztoperatív ellátást próbálja minél jobban könnyűvé tenni a betegnek.
Igen, sőt, hát beszéltünk arról korábban, hogy tulajdonképpen pszichológus is tagja bizonyos országokban ezeknek a tímeknek, hiszen ez egy nagyon komoly életminőség romlást okoz, mint ahogy a mi cikkünkben megszólaló fiatal nőnél is ezt okozta, párkapcsolat, munkahelyválasztás, tehát meghatározza az egész életét tulajdonképpen.
Vannak erre nagyon jó példák itt a környező országokban, vannak centrumok Ausztriában, Németországban, a francia iskola nagyon erős ebben, és vannak olyan nagyon tehetséges kollégák itt Magyarországon, akik ezekben a centrumokban kiváló operatív készségeket sajátítottak el, úgyhogy én azt gondolom, hogy a személyi feltételek ehhez adottak, de azért a nagyon föltorlódtak jelenleg a várólisták, úgyhogy most még azok a pácienseknek az ellátása történik, akik a COVID-tól megelőzően kaptak ezekre a multidisziplináris műtétekre időpontot.
Van olyan tényező, ami hajlamosít arra, hogy egy nőnél kialakuljon az endometriózis? Tehát genetikai vonalon például lehet itt hajlamosító tényező, vagy akár egy túlsúly, vagy bármi más?
Így van. Ez mindenképp egy multifaktoriális betegség. Nem mondhatjuk ki, hogy örökölhető, viszont minden nagy metaanalízisnek az lett az eredménye, hogy akinek a családjában fordult elő endometriózis, annak az esélye erre legalább 7-szeres. Az ösztrogén dominancia és a túlsúly egyértelműen rontja az endós tüneteket, úgyhogy életmóddal is próbálhatunk azért a tünetek enyhítéséhez hozzátenni. Nagyon megosztó a kollégák körében, hogy ki hisz a diéta meg az egyéb alternatív lehetőségekben. Én saját tapasztalatból mondom, hogy akinek bélérintettsége van, annak egy makrobiotikus diéta, sok antioxidánssal, a mozgás mindenképpen segít. Nem fog elmúlni tőle az endometriózisa, de a tünetek enyhítésében nagyon fontos tényező. Külföldön ezekben a centrumokban van olyan specialista, aki aneszteziológusként a fájdalommal foglalkozik. Ebben egy nagyon nagy fehér mezőt látok most még Magyarországon, de hogy mivel ennek a betegségnek a meddőségen túl a fájdalom a legkomolyabb tünete, ezt mindenképpen a fókuszba kell, hogy helyezzük.
Van, aki radikális megoldást szeretne éppen a fájdalom miatt, mert már nem tudja elviselni. Dönthet arról egy nő, hogy nem csinálja tovább, és azt szeretné, kipakolják, mindent kiszedjenek, ami a fájdalmat okozhatja.
Én konzervatív vagyok. Tehát én az utolsó pillanatig nem gondolom azt, hogy főleg egy fiatal nőnek termékeny életszakaszában ezt a döntést így priorizálni kellene. De van az a pont, amikor nem segítenek azok a gyógyszerek, amit széles spektrumon megpróbáltunk a tünetek enyhítésére alkalmazni, már nem tervez gyermeket, vagy mert van, vagy mert már kifutott a termékeny korból, és felvállalja azt, hogy egy ilyen radikális műtét, amelynek során nem csak a méhet távolítjuk el, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hanem a petefészkeket, és minden olyan endometriózis csomót, érintett bélszakaszt, hólyagot, ami a panaszát okozza. ez egy nagy kockázatú műtét, nagyon gyakorlott team kezébe való, mert a gyógyulás, illetve a szövődmény ráta minimalizálása az csak ezzel érhető el.
Ez egy nyitott hasi műtét.
Nem, ezek a nagyon-nagyon ügyes kollégáim ezt laparoszkóppal végzik. A felépülés ebből ennél fogva azért jóval könnyebb, hogyha laparoszkóppal történik, de attól ezt, hogy a kulcsukon keresztül szereljük ki a fél kis medencét, az nem azt jelenti, hogy ez nem megterhelő műtét a beteg számára.
Mi a kockázat egy ilyen műtétnek mondjuk a későbbi életminőség szempontjából?
Az egyik kockázata, hogyha más szervre kiterjedő az endometriózis, hogy annak a szervnek a funkciója károsodik. Ugye a vizelettartás változhat, a székletthabitus változhat, az együttlétnek a minősége is megváltozhat, bár az általában ugye a műtét után jobb szokott lenni a fájdalom megszűnése miatt, illetve azzal nagyon kevesen számolnak, hogy menopauzába fognak kerülni. Hogyha ezt mondjuk egy 35 éves nő az ösztrogén dominancia állapotából az azonnal nullára lecsökkenő ösztrogén szintjével 1000 olyan tünetet élhet meg, ami másképp rossz. Tehát arra fel kell készítenünk, hogy a műtétet követően jó eséllyel a fájdalma megszűnik, a vérzészavara biztosan örökre megszűnik, de hogy ennek következményei vannak. Tehát mindig a mérlegnek két oldala van, cost benefit, hogyha ő számára az előny oldalára billen a mérleg nyelve, és akkor még nem beszéltem a műtéti szövődményekről, hogy esetleg sztómával ébred, hogy ki kellett helyezni a vastagbelet esetleg átmenetileg a hasfalra, vagy hogy katétert kell hosszú ideig viselnie.
Tehát milyen hosszú egy ilyen műtét?
Hát az a nehézségtől függően, 2 órától akár 4-5-6 órát.
Tehát tulajdonképpen az elején még az orvos sem látja pontosan, hogy mit talál majd bent mondhatni, és ettől függ az, hogy...
Sokszor nem, és az lenne a nagyon jó, hogyha a diagnosztika fejlődne, mert akkor a megfelelő centrumban a megfelelő tím állna össze. Tehát jó lenne mindig tudni, hogy van-e esetleg bélérintettség, amihez bélsebész kell. Hogy van-e hólyagérintettség, ahhoz majd urológusnak kell rendelkezésre állni. Tehát azért nagyon, legalább olyan fontos a műtétet előkészítő periódus a beteg életében, mint maga a műtét, mert nem mindegy, hogy egy kiskórház rutin műtétjének indulunk neki, vagy egy ilyen multidisziplináris, legalább 48 órás intenzív megfigyelést igénylő nagy műtétnek.
Nők hajlamosabbak a petefészek rák kialakulására, ha endometriózisban szenvednek?
Alapvetően az endometriózis nem emeli meg lényegesen a daganatos megbetegedések arányát. Úgyhogy a sok rossz hír mellett ez a jó hír, hogy az endó nem szokott rossz indulatúvá válni. 2 daganat fajta előfordulása gyakoribb, de nem szignifikánsan az endometriózissal küzdőknél. Az egyik az endometroid karcinóma, ami a méhet és a petefészket is érintheti, és a non-Hodgkin limfomának az előfordulása egy picit gyakoribb.
Röviden, egy fél mondat erejéig már beszéltünk arról, hogy bár Magyarország nem áll olyan nagyon rosszul, de azért mégis nálunk is évek telnek el addig, amíg pontosan diagnosztizálnak egy ilyen betegséget. Ha egy beteg, akiről nem mondták még ki, hogy endometriózisos, de ő azt gondolja, hogy ez nem lehet más, csak az, viszont a nőgyógyásza esetleg azt mondja, hogy de kedvesem, ez mindenkinek fáj, és továbbra is fájdalomcsillapítókat, vagy éppen olyan endometriózisa van, amit az ultrahang nem mutat ki.
Igen.
Akkor mit tegyen? Nem akarja annyiben hagyni, járjon tovább, és keressen megfelelő szakembert. Mit lehet ilyenkor tenni mondjuk egy állami finanszírozásban?
Én azt gondolom, hogy a betegnek kell tudni állni a magáért. Tehát, hogy azt ne fogadja el egy nő, hogy ilyen fájdalmas menstruációval élni normális. Keressen egy olyan szakembert, akivel ki tud alakítani egy partneri viszonyt, és el tudja mondani a személyes problémáit, és arra tényleg személyre szabott tanácsot tud kapni. Hogyha neki nem használt az a fogamzásgátló tabletta, vagy egyéb endoterápiájában alkalmas gyógyszer, sajnos van ilyen, akkor váltani kell. Tehát nincs olyan, hogy biztosan tudjuk, hogy számára mi lesz a megfelelő. Indulunk a legenyhébb, mondjuk mellékhatással rendelkező készítményektől az egyre komolyabb gyógyszerek felé, de meg kell, hogy találjuk, és hogyha még a gyógyszerek nem segítenek, akkor akár műtéttel.
Van-e a házi orvosok számára bármilyen szakmai kötelező továbbképzés? Hol képződnek az endometriózisos szakemberek, szakorvosok?
A házi orvosok számára nincs, de ha csak annyit megtesz a házi orvos, hogy a ciklusos tünetekkel, ciklusos hasi fájdalommal rendelkező nőbeteget nőgyógyászatra utalja, sőt, a nőgyógyászathoz beutaló sem kell. Tehát az a jó, hogy a páciens saját elhatározásából is bemehet állami intézménybe vizsgálatra. Akinek panasza van, az várakozás nélkül bemehet. Tehát, hogy az ambuláns tekintetben csak a szakambulanciák, mondjuk a SOTÉ-nak az endometriózis ambulanciája előjegyzéssel történik, és ez azért van így, hogy a megfelelő szakemberhez tudjon kerülni a beteg, de bemehet egy átlagos nőgyógyászati szakrendelésre. Még mindig nagyon sok a félrediagnosztizált eset. Az elmúlt pár hónapban is számos olyan páciens került a látóterembe, akit menzesz alatt vakbélgyulladással megoperáltak, aztán természetesen szövettan nem igazolta, hogy vakbélgyulladása lett volna, irritábilis bélszindrómával, gasztroenterológián kezelik, tehát hogy így félre lehet vinni ezeket a diagnózisokat, és mivel a házi orvos az első találkozás a hasi panasszal küzdő beteggel, gondoljon rá, nem kell, hogy felállítsa a diagnózist. Ez csak arra, hogy merüljön föl ennek a lehetősége, és küldje tovább a pácienst.
Jó lenne, hogyha a házi orvos már gyanítaná.
Tehát ha a gyanú fölmerült, tehát én azt gondolom, hogy nem várható el több egy házi orvostól, annál ugye egy hasi panasz hátterében nőgyógyászati, belgyógyászati, sebészeti, urológiai, nagyon sokféle probléma fölmerülhet. Erre van egy nagyon jó applikáció egyébként, Lüszinek hívják, ami erre lett kifejlesztve, és jelzi, hogyha ezek ciklusfüggően jelentkeznek. Ha ciklusfüggő a panasz, és a menzesszel szinkron jelentkezik, akkor az endóra gyanús, akkor is, ha bélpanasz, akkor is, ha húgyúti panasz.
Nagyon fontos lenne a megelőzésben a felvilágosítás, és azt gondolom, hogy ez nem csak a nőknek a problémája, hiszen a meddőségről beszéltünk, a férfiak problémája is, illetve, hogy ne zárják le azzal a kapcsolatot, hogy mert neked mindig van valami bajod. Hogy látja, elegendő információ van az iskolákban például erről a problémáról, egyáltalán a nővévállásról, a menstruációról, a szexualitásról?
Még mindig nem elég. De én azt gondolom, hogy ebben az irányban, az egészségnevelés irányában most már van egy pozitív elmozdulás. A betegszervezet, aki az endometriózisos nőket tömöríti egyébként, ez az egyik vonal, amin elindult, hogy legyenek ilyen iskolai edukációk, és egyrészt a lányokat edukálni, a fiúkat meg érzékenyíteni kell abban az irányban, hogy vannak a lányoknak olyan esetleg kitüntetett hetek, napok, amikor többféle okból, de akár a fájdalom okán másképp terhelhetők, sokkal érzékenyebbek. Ez ebben most a Covid miatt kicsit megtorpant, de ez fog menni az iskolákban.
Köszönöm, hogy eljött. Dr. Katona Renátával beszélgettem az elmúlt percekben a Szabad Európa podcastjában az endometriózisról.